Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről cseréltek eszmét. Donald Trump Jr. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökének meghívására érkezett Magyarországra. Az Európai Unió bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte hazánkat, mert nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székhelyű bíróság továbbá arra kötelezte Magyarországot, hogy fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb Rákosi időket idéző döntést, de az már most kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Nem lehet összekeverni az illegális migránsokat azokkal, akik rendezett körülmények között utaznak egy másik országba dolgozni, az illegális határátlépés pedig nem emberi jog, hanem bűncselekmény, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter Manilában, ahol Fülöp-szigeteki kollégiájával tárgyalt. Szijjártó Péter kifejtette, az illegális migráció tekintetében egyetértenek abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akar együtt élni. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, tegnap a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. Az elmúlt két hétben 310 milliárd forintnyi kormányzati forrásokkal támogatott fejlesztést adtak át, ismertette a kormány szóvivő. A 84 nagyobb projekt közül Vitályos Eszter kiemelte, közúti infrastruktúra fejlesztésekre 125 milliárd forintot fordítottak, ebből 116 milliárdot a Kalocsa-Paks hídra, mintegy 2,5 milliárdot pedig az M1-es új Pátyi lehajtójára. Az egészségügy területén kiemelte a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának új sürgősségi gyermekgyógyászati központját, amelynek létrejöttéhez 2 milliárd 700 millió forintos támogatást adott a kormány. A kultúra és közművelődés területén csaknem 14 milliárd forint értékben valósultak meg új beruházások, ebből 12 milliárd a Geszti Tiszakastély felújítását szolgálta. Emellett lezárult a szolnoki várkerület turisztikai célú fejlesztése, átadták Sátoraljói helyen a 700 méter hosszú, 80 méter magasan ívelő nemzeti összetartozás hídját, a projekt költsége 4 milliárd 300 millió forint volt. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, még munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban hárommal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágok többségében nőtt a termelés, a kibocsátás a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. A Honvéd Kadét programban szeptembertől már 9500 fiatal ismerkedik meg közelről a honvédelem hivatásával, mondta el Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a Honvéd Kadét programhoz csatlakozó 150. iskola együttműködési megállapodásának aláírásán beszélt Budapesten. A Klebelsberg központ a nyári szünetig csak nem 200 ezer notebookot osztott ki a gyermekek részére, közölte a központ az MT-vel. Azt írták, a projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférés biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtson a gyermekeknek. Az eszközök osztása a következő tanévben folytatódik. Lezárult a digitális országos kompetenciamérés, közölt az oktatási hivatal az MT-vel. Március 4-e és június 3-a között 3050 oktatási intézmény, több mint 584 ezer tanulója töltötte ki az online teszteket. Végül az időjárásról. Holnap fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet pénteken hajnalban 11-12, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító. Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én. Arcellában halt meg 1231. június 13-án. Mindössze 36 évet élt. Szinte kivétel nélkül minden katolikus templomban megtalálható két nagy szentünk képe vagy szobra. Az egyik Lizeói kis Szent Terézé, a másik a csodatevő páduai Szent Antalé, ahogyan tisztelői nevezik. Szülei előkelő gazdag emberek voltak, mindketten a királyi család távoli rokonai. Érthető, ha Antalnak is rangjához méltó nevelést biztosítottak. 15 éves korában az ágostonrendi kanonokokhoz küldték tanulni. Itt annyira megkedvelte a szerzetesi közös életet, hogy nem is ment haza többé. 17 éves korában letette a szerzetesi fogadalmat. Nagy odaadással, páratlan sikerrel tanulmányozta a Szentírást és a Szentatyák műveit. 1220-ban Marokkóból hazahozták Európába az első ferences vértanúk földi maradványait. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy maga is ferences szerzetes lett. Nagy alázata, mélységes lelkiélete mellett csak egy vágya volt, hithirdetőnek menni Marokkóba. Elöljárói beleegyezésével el is ment Afrikába, de az úrnak más tervei voltak vele. Megbetegedett, s állapota annyira súlyos lett, hogy szerzetes társai visszaküldték Európába. A hajót, melyen hazafelé utazott, a vihar Szicília szigetére sodorta. 9 hónapot töltött itt, s egészsége csak nehezen jött rendbe. Mint a legutolsó testvérek egyike, alázatosan végezte a konyhai munkákat. Éppen ekkor tartották a Ferencrend nagykáptalani gyűlését. Személyesen is találkozott Szent Ferenccel, Assisi Szent Ferenccel, aki fölfigyelt rá, s kitüntette bizalmával. Nem sokkal ezután egy véletlen eset indította el a nyilvános szereplés útján. Egy Forli nevű helységben a ferences és a domonkos szerzetesek közös ünnepséget tartottak. Az ünnepi szónok azonban nem érkezett meg. A tartományfőnök rámutatott Antalra, és felszólította, azonnal induljon a szószékre. Ekkor prédikált először nyilvánosan. De olyan hévvel és lelkesedéssel, mély tudással és alapossággal, hogy hallgatói ámulatba estek. Ettől kezdve a szerzetes jelöltek mestere lett, pedig csak 26 éves volt. Ezt a kinevezést maga Assisi Szent Ferenc erősítette meg. Antal híres elve volt, többet tanuljunk Jézus példájából, aki többet imádkozott, mint olvasott. Antal rövidesen Európa híres szónoka lett. Hatalmas tömegek hallgatták étlen szomjan, mint egykor az Úr Jézust a pusztában. Ő is a szabadban prédikált. Beszédeit Isten különös jelekkel kísérte. gyakran megtörtént, hogy bár csak portugál nyelven prédikált, más nyelvet nem is ismert, szavait megértették olasz és francia hallgatói is. Még különösebb volt, hogy gyenge hangját mikrofon nélkül is kitűnően hallották a tőle messzire állók is. Amikor Riminiben az olasz halászok vallási érzéketlenségükben kigúnyolták prédikációját, ő a tenger felé fordult és így kiáltott. Halak, jöjjetek, legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről. És nyilvános csoda történt. Egyszerre megmozdult a víz, és ezer meg ezer hal dugta ki fejét a vízből, a szent felé fordulva, mintha figyelnének. Az ort halászok megrémültek, majd magukba szálltak, és megtértek. Papi tevékenysége nem merült ki az igehirdetésben. Fölkereste a lelki szükségben szenvedőket. A csüggedőket vigasztalta, a bűnösöket megdorgálta, a haragosokat kibékítette, a foglyokat kiváltotta. A népszerű Antal testvér mindenkit szeretett, és mindenkin akart segíteni. Nagy részvétel volt a gazdagok iránt. Róluk ez volt a véleménye, hogy a gazdagság tövis, amely szúr, és a tulajdonos vérét szívja. Legközelebb álltak szívéhez a gyengék, az elnyomottak, kiuzsorázottak, szegények. Gyóntató székéhez tömegével fordultak az emberek. Ő maga pedig szigorúan bőtölt, csak annyi táplálékot vett magához, amennyire szüksége volt az életben maradáshoz. Az önsanyargató élet nem sokára kimerítette. Végelgyengülésben szenvedve, Isten csodálatos erőt adott neki, hogy nagy lelkével ellensúlyozhassa a testi gyengeségeit. Hősiességét mindenki csodálta. A legenda szerint egy alkalommal, amikor imádkozott, imakönyve felett egy gyönyörű kisgyermeket pillantott meg. A gyermek Jézus volt, aki őt átölelte. Legtöbb szentképünk, szobrunk is így ábrázolja őt. Ereje fogytával közeledő halálát érezve a magányba kívánkozott. Itt akart fölkészülni a nagy számadásra. Meggyónt, megáldozott, fölvette a betegek szentségét, és miután elvégezte a 7 bűnbánati zsoltárt, Ajkán Mária nevével csendesen elhunyt, útban Padova felé, Arcellában a ferences testvérek kíséretében. Páduában temették el a Maria Maggiore templomban, mégpedig keddi napon, nagy ünnepélyességgel. Azóta is kedd az ő tiszteletének szentelt nap. Már a következő év májusában a szentek közé iktatta 9. Gergely pápa. A következő évben tiszteletére Páduában szép templomot kezdtek építeni, amelyet 32 év múlva fejeztek be. Amikor testét ide áthozták, koporsójában a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része teljesen elporlatt. Szent Bonaventura, aki jelen volt koporsója fölnyitásánál, mély megindultsággal vette kezébe ezt a szent erekjét, és megcsókolta. Így kiáltott fel, áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely Istenhez hívta az embereket, és arra tanította az embereket, hogy Istent nagyon szeressék és örömmel szolgálják. Milyen becses lehetsz Isten előtt, Antal, könyörögj érettünk. E drága erekjét ma is értékes erekje mutatóban bárki megcsodálhatja Páduában, a bazilikában. Szent Antal közben járó erejét, az ő hatására történő ima meghallgatásokat ma is milliók tapasztalják, s nem utolsó sorban mindenhol a szegények, akikről a Szent Antal kenyerével és templomaink Szent Antal persejének pénzösszegével gondoskodik a világ végéig. Prédikációjából csak nagyon röviden említett néhány szót. Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel, mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban, másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szóljanak a tettek. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te néped számára páduai Szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjainkban hathatós közben járóvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emlékedését a belső szabadságról. Gurunda János műsorát hallják.
Mikor Diózsőrben szolgáltam Mikolai Vince atyával, ő mindig biztatott arra, hogy élményemet meséljem el a gyerekeknek is, meg amerre járok, és én ezt valahogy mindig nehezen teszem, mert szívesebben beszélek Istenről, az evangéliumról, mint a saját élményeimről, de most engedelmeskedem neki, és remélem, hogy mosolyog is az égben, drága Vince atya. A kaukázusi tapasztalatomat hagy mondjam el röviden, ami megint csak a szabadságról szól. Elmentünk egy néhányan a Kaukázusba, az Elbruszra, és egyrészt próbáltuk megmászni az Elbruszt, ami nem sikerült, 4600 méterig jutottunk, másrészt pedig sieltünk a Kaukázusban, ami hát egy óriási hegység, több 3000-4000 méter feletti csúcsokkal, és helikopter fölvitt minket egy ilyen csúcsra, 4000 méter környéki csúcsra, és ott kidobott minket, szó legszorosabb értelmében, mert olyan kicsi hely volt fönn a hegy csúcsán, mint egy tű csúcsán, mint egy nagyobb szobácska, ahova nem tudott leszállni a helikopter. És mi kiugráltunk a helikopterből, miközben ő lebegett, és ott álltunk a világ tetején. Körülbelül hatan, azt hiszem öt snowboardos volt, meg én síző, egyedül voltam síző, mint tapasztalt snowboardos, meg én is viszonylag tapasztalt síző, de hát ilyen magasságban és ilyen extrém körülmények között még nem voltam. Volt velünk egy orosz vezető, aki jobban ismerte a területet, de hát ő sem volt még ezen a hegy csúcson, valószínűleg, és azt mondta, hogy itt körülbelül alattunk most 8 méter hó van, és ez valószínűleg el fog indulni majd, legalábbis a tetejéről valamennyi, de ebből mi ne jegyünk meg, hanem szépen menjünk majd tovább. És akkor ő lement elsőnek, és miközben sielt lefelé, valóban elindult alatta 1-2 méternyi hó, és tulajdonképpen egy ilyen futó hószőnyegen sielt. Olyan meredekségben, ami szinte függőleges volt. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni ezt a helyzetet. Amikor ezt megláttuk, és utána ő, mikor leért, visszaszólt, hogy indulhat az első, csak arra vigyázzon, hogy el ne essen abban a hóban, ami vele együtt megy és mozog, mert hogyha elesik, akkor ez a néhány méteres hó is beteríti, mire odaérünk, a mentőkkel már nem fogja túlélni. De azt mondja, ez a kisebb nehézség, úgy sieljünk majd lefele, hogyha az egész hó tömeg elindul, akkor legyen majd szikla, ami mögé bemenekülünk, és megmenekülünk a lavinától. És miután ezeket elmondta, azt mondta, jöhet az első. Mi pedig így egymásra néztünk a hegy tetején, és mondtuk, hogy inkább hívjuk vissza a helikoptert. Mi itt nem megyünk le. De hát mégiscsak szégyenbe se akartunk maradni, meg nem azért jöttünk. Akkor próbáltuk egymást biztatni, hogy ki legyen az első. A snowboardosok mondták, hogy menjen a síző előre. Tehát én. Kisebb nyomot hagy. Én megmondtam, nyugodtan menjen a snowboardos. Hát így viccelődtünk egymással, végül aztán elindultunk, és sikeresen, szerencsésen, Isten kegyelméből leértünk. Hát nem tudom elmondani azt az örömet, azt a boldogságot, hogy túléltük, meg az adrenalin, amit okozott még érzést, keveredett a félelem, a megmenekülés, az öröm, a boldogság. Tehát nagy élmény volt, mondhatnánk erre, hogy talán már egy kicsit Isten kísértés is. Az ember fiatalabb korában sok olyan dolgot megtesz, ami esetleg nem kéne. Minden esetre megtapasztaltuk azt a hatalmas szabadságélményt, amit miközben fut alattunk a hó, és ez puha hó, szűz hó, amiben belesüllyed az ember, ahol szinte elveszíti a súlyát, súlytalanság állapotában kerül, közben gyönyörű szép kanyarokkal megyünk lefele. Manapság úgy mondják, ez a flow érzés, én inkább úgy mondom, hogy a mennyország öröméből, vagy a könnyedségéből kaptunk egy kis ízelítőt a szabadságból, amikor a gravitáció szinte megszűnik, amikor lebeg az ember, és egy más világba kerül. Utólag is köszönöm az Úrnak, hogy ebben én részt vehettem. Bocsásson meg, hogyha ez Isten kísértés volt, és köszönöm azt az élményt, amit együtt megélhettem a többiekkel. És hát most megosztottam a rádióhallgatókkal Vince atya kérésére. Most lenne még egy vitorlás tapasztalatom is, de ezt majd talán legközelebb, ahol ugyancsak megélhettem hatalmas szabadságot és szabadulást. Az önismeret is szabadsághoz vezet, amikor őszintén szembenézek magammal, Krisztus tükrébe nézek, nem pedig a másik ember tükrébe, ami görbe tükör, hanem az igazságban szemlélem önmagamat, egyre inkább fölismerem, hogy ki vagyok én, és fölismerem, hogy ki az Isten. Szent Ferencnek volt ez a kedvenc imája, amikor csak ezt imádkozta órákon keresztül, és ezt mondta, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ez nagy kérdés, és minél inkább megismerjük önmagunkat és az Istent, megismerjük azt, hogy ki teremtett minket, és hogy ki a teremtő, és hogy ki a teremtmény, és fölismerem azt, hogy micsoda méltóságban vagyok az Istennél, és micsoda szeretetben, meg azt is felismerem, hogy semmi és senki vagyok egy porszem Isten kegyelme nélkül, és ezt minél reálisabban látom, annál inkább szabad vagyok. Hogy valóban szabadok vagyunk-e, annak sok jele van, külső jele is. Például egy jel a szabadságra, belső szabadságra az, hogyha könnyedén és bátran megmerem vallani a hitemet minden körülmények között. Akár a buszon egy keresztvetéssel, akár egy asztali áldással, a céges vacsorán, ahol körülöttem talán senki sem gyakorolja a vallását, és én mégis merek asztali áldást mondani magamban, merek keresztet vetni, vagy merek dicsértességgel köszönni, akár a postahivatalban, vagy a közértben, merek Istenről beszélni, persze diszkréten, komolyan, nem provokatíve, de bátran. Ha ezeket merem tenni, és nincsen bennem félelem, sőt, öröm van, hogy beszélhetek Krisztusról az embereknek, és hitemet megvallhatom, akkor már egy nagy belső szabadságban élek. Ha pedig ezektől még félek, fázom ezektől, nem nagyon merek én ilyet tenni, inkább valaki más beszél Jézusról. Jó lesz nekem a jó napot kívánok, köszönés, és nem kell nekem a dicsértesség, vagy adjon Isten jó napot, még majd valaki felfigyel rá. Nem kell nekem az evangéliumot hirdetni. Vannak tőlem bátrabbak is, okosabbak is, akik jobban ismerik az evangéliumot. Én inkább csak hallgatok. Hogyha ilyen gondolataim vagy érzéseim vannak, akkor bizony még sokat kell dolgoznom a belső szabadságomon, és sokat kell kérni Jézust, hogy ő dolgozzon, ő segítse rajtam. A jele a belső szabadságnak az is, hogy bátran merek-e a pokorról például elmélkedni. szívesen elmélkedek-e a pokolról. Mert azt mondják a szentek, hogy aki sokat elmélkedik a pokolról, az nem jut oda. Vagy pedig azt mondom, hogy hú, ez nagyon, nagyon csúnya hely, ez nagyon rossz dolog, én erre gondolni se akarok, hallani se akarok róla. Voltaire azt mondta, hogy még a szótárból is töröljük ki a pokol szót, hogy az emberek elfeledkezzenek róla, és akkor könnyebben odajutnak. Vagy merek elmélkedni a halálról, a szenvedésről, szabadon tudok erről gondolkodni, tisztító tűzről, vagy elhesegetem magamtól ezeket a témákat, mert ezek nehezek, megterhelik a lelkemet, nem nekem való, nekem valami könnyedebb, valami jámborabb dolog kell. Ha még félek ezekről gondolkodni, elmélkedni, akkor még a belső szabadságomon dolgoznom kell. Természetesen mindig halálunkig dolgozni kell ezen, és egy szabadságharcot vívnunk, belső szabadságharcot, de ebben segít minket az Isten. Vagyunk elég szabadok ahhoz, hogy tanácsot kérjünk másoktól, hogy lelki vezetőt válasszunk magunknak, hogy ne a saját fejünk után menjünk csak, mert akkor vakvezet világtalant, hanem bátran kérjük a lelki vezetőnk segítségét, egy atya segítségét lelki dolgokban, mert a pap az lelki pásztor. Régen a lelki problémákkal a paphoz mentek, most már a paphoz nagyon kevesen mennek lelki gondjaikkal, inkább pszichológushoz, pszichiáterhez, de a paphoz kevésbé, pedig ő a lelki pásztor. Ő kapta meg a bölcsességet, sőt a hatalmat is, oldókötő hatalmat. Mereke a papomhoz fordulni, és tanácsot kérni tőle? Mert ha igen, akkor belsőleg viszonylag szabad vagyok. Egy fokmérő a szabadságomnak az engedelmesség is. Tudok-e engedelmeskedni a elöljárómnak, akit az Isten fölém helyezett? Tudok-e az Istennek engedelmeskedni? Teszem az ő akaratát, mert csak egy szabad lélek tud szabadon engedelmeskedni. És minél inkább szabadságát veszített a lélek, annál engedetlenebbé is válik. Gondoljunk csak Jézusra, tökéletesen szabad volt, tökéletesen engedelmeskedett az Atya akaratának. Szűzanya ugyanígy tökéletesen engedelmeskedett az Isten akaratának. Soha bűnt nem követett el, a bűn nem kötözte meg, nem vette el a szabadságát. Mennyire fogadom el azokat a helyzeteket, amiket az Isten teremt nekem? Elfogadom, vagy csak beletörődök? Természetesen, amin változtatni lehet emberileg, azon változtassak, hogy jobbá váljon a helyzet is, a körülmények is. Ez kötelességem, de amin nem tudok változtatni, azt elfogadom-e? Egy szabad lélek elfogadja azt, amit az Isten ad neki, azt a helyzetet. Jó Baradának van ez a hit három lépése, amit bizonyára ismerünk, vagy hallottunk, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, vagy egy próbatétel elé állít az Isten minket, legyen az egy betegség, a gyász, vagy bármi munka elvesztése, akkor három dolgot kell tennünk. Egy, amit nem tudok változtatni, azt elfogadom, mint Isten akaratát. A második, hálát adok érte az Istennek. A harmadik pedig, kérem, hogy ebben dicsőítse meg magát az Isten, ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben, amiben most én vagyok. És meg fogjuk tapasztalni, hogy megdicsőíti önmagát is, és megdicsőít minket is, ha hittel ráhagyatkozunk. Egy szabad lélek tudja, hogy Isten szeret egy gyermeke, és hogy az Isten nem azért szereti, amit tesz, vagy nem a tökéletességért szereti, hanem önmagáért szereti. Azért szeret, aki vagyok. Nem azért szeret, nem azt szereti bennem, akivé majd én válok. Mert ő kéri, hogy legyetek tökéletesek, mint az én atyám tökéletes, de nem csak akkor fog szeretni engem, amikor tökéletessé válok, hanem most így szeret, bicebócán, gyarlón, betegen, rabságban. Ezért gyengeségeink, tökéletlenségeink elfogadása kulcskérdés a kegyelem befogadása szempontjából és a szabadságunk szempontjából.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a belső szabadságról. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a múlt heti műsor folytatásaként a bűn és erény mindennapi megtapasztalásáról és következményeiről beszélgetnek. Tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az előző adásban elmélyedtünk egy érdekes témában, és ezt szeretnénk folytatni, remélhetőleg ugyanazzal a lendülettel, ahogy az előző adásban is belemélyültünk, ugye a bűn és az erény kapcsolatában. Csak hogy egy kicsit visszaidézzük mindenki számára az előző adásnak a tartalmát. Ugye arról beszéltünk, hogy milyen torzító hatása van a bűnnek, és megnéztük ezt ugye a fiatalok életében, ugye a családok életében, és azt hiszem, hogy ott akadtunk el, hogy a felnőttek világára milyen hatást gyakorol a bűn, és hogy van-e hatása az emberi kapcsolatainkra, a munkánkra, a munkavégzésünkre, a hozzáállásunkra, a mentalitásunkra, és talán most egy picit jobb, ha ebben mélyülünk erre egy kicsit, hogy hogyan látjátok ti a felnőttek világát, ugye, hogy ti is, ahogy felnőtteké váltatok és élitek a felnőtt életeteket, a környezetetek így a világ hatására, jobb lett, vagy rosszabb, feszültebb, vagy nyugodtabb, hogyan változott meg a környezetetek?
Feszültebb és békétlenebb lett. Tehát egyre inkább az emberek elveszítették a lelki békéjüket, feszültebbek egymással, mondom, tehát ami igazán fontos, érzik, hogy mi lenne a fontos, de mégse abba az irányba haladnak.
Tehát a feszültség és a békétlenség, ez a két első ilyen fogalom, ami kapcsolódik ugye a ma emberéhez alapvetően. Hát persze nyilván ez így is van, hiszen látjuk azt, hogy hány és hány ember próbál nyugalmat keresni, ugye elvonulni a világtól, tehát ez biztos, hogy igaz. Még esetleg ehhez valami?
Hát a türelmetlenség. Tehát én azt látom, hogy borzasztó türelmetlenek az emberek egymással, és nem tolerálják azt, hogyha a másik lassúbb, hogy ez leginkább ez a mindenki egy kicsit a önzőségét is bevonja mindennapjaiba, én azt látom, vagy legalábbis megpróbálja.
Most egy nagyon nehéz kérdést teszek föl, ugye, és ez a nehéz kérdés mégis egyszerű, hogy ez az állapot, amiben most érez a világ és a társadalmunk is, ez lehet-e a bűnnek a következménye? Tehát a türelmetlenség, a békétlenség, ugye ez a túlpörgés, vagy felgyorsult világ, ez lehet-e a bűn következménye, vagy ez természetesen ilyen kell legyen, vagy ilyen?
Ez a bűn következménye.
Mert van, aki azt mondja, főleg aki nem hívő, hogy a modern világnak ez az átka, hogy nagyon sok jó van benne, nagyon sok fejlesztés, nagyon sok technika, de hát ez az átka sajnos, hogy ilyenné válik benne az ember. Aki nem hívő, ezt mondja, hogy hát ilyen ez a világ, így kell elfogadni, ez van, nem lesz már olyan, mint régen volt, nem is lehet olyan, mint régen volt, az már megszűnt, és valami új kezdődött el. A hívő ember pedig sokszor olyan, mint hogyha siratná a múltat, de persze nyilván nem erről van szó, de a hívő ember meg, mint hogyha reménykedik abban, hogy nem jól van ez így, és talán lesz ez még jobb is. Tehát lehet ez még jobb is. És akit ütközik ez a vélemény, egy hívő véleménye, és egy nem hívő vélemény. Általában egy hívő ember azt mondja, hogy nem jó ez a világ így, ahogy van. Valami nem jó, valami rossz ebben a világban. Egy nem hívő pedig azt mondja, hogy hát lehet, hogy vannak rossz dolgok, de ez van, ilyen a világ, így kell elfogadni. Melyik út a helyes? Tehát ha azt mondjuk, hogy a bűn következménye, ezt hogyan tudnánk megindokolni? Miben látjuk azt, hogy ez a mostani nehéz helyzet, ez a bűnnek a következménye?
Tehát ez az ablakbetörős példa, ugye, hogyha én, tehát az a jó nyilván, hogyha van üveg az ablakkeretben, de hogyha mondjuk betörök egy ablakot, akkor az oké, hogy megbocsátod, de mégiscsak nekem kell kifizetni. Tehát, hogy ha én elkövetek olyan dolgokat a lelki élet ellen, ami mi a jó lelki, tehát a szeretettel teljes élet. Azt szerintem, ahogy ma is említetted a prédikációban, ugye a szeretet himnuszt, hogy mindennek az alapja a szeretet, minden cselekedetnek, mindennek. Ha cselekedetek elvesztik az alapjukat, a szeretetet, ami maga az Isten, akkor abban a pillanatban jönnek a következmények. Ugye nem ver Isten, ahogy szintén a mai prédikációban említetted, hanem gyakorlatilag magunknak vonzuk be a bűneinkkel a következményeket.
Nézzük meg egy kicsit, hogy visszakanyarodjunk az egyház tanításához, a katolikus egyház katekizmusát. Hogyan határozza meg a katolikus egyház katekizmusa a bűnt? Az 1849. pontban a következőt olvassuk. A bűn, az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Még egyszer ezt az első mondatot. A bűn, az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Ez a mondat első része. Tehát az értelem ellen. Hogyan tud a bűn az értelem ellen cselekedni szerintetek? Mit jelenthet ez a mondat, hogy a bűn az értelem ellen?
Hát, hogy tudom, hogy nem jó, és mégis megteszem.
Így van, erre ezt fordították le talán a legegyszerűbben, úgyhogy tudva is akarva, ugye követel az ember bűnt, amikor az értelem ellen cselekszik, vagyis az igazság ellen, amit az Isten az értelmünkön keresztül, mint igazságot tár fel, ugye, és ez is a következő, hiszen ez következik belőle, hogy az igazság ellen. Hát azt hiszem, hogy a mai világban talán ez egy nagyon-nagyon nagy súlyt kapott, az igazság elleni bűn. Hogyan látjátok ti a világban, hogy mik azok az igazság elleni bűnök? Hogyan nyilvánul ez meg a 21. században, hogy az igazság ellen elkövetett bűn? És ebben van szakértünk is. Ugye a munkátok, vagy a hétköznapjaitokban, hogy látjátok, hogy mi vezeti rá az embereket, hogy az igazság ellen dolgozzanak?
Az igazság ellen akkor vétünk, ugye, hogyha a Jóisten törvényei ellen vétünk, és a mai világunkban a Jóisten törvényei ellen szinte folyamatosan ezt súlykolják belénk. Nem igazán azok az erkölcsi mércék uralkodnak a mai világban, ami elősegíteni azt, hogy emellett tegyük le a voksunkat és e szerint éljünk. Szerintem nagyon nehéz minden nap megélnünk azt, hogy a Jóisten igéi szerint tudjunk élni.
Erre majd még visszatérünk egy pár mondat után, csak járjuk végig az első mondatot, és azt mondja, hogy a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Na ez még egy érdekes dolog, hogy mikor vagy hogyan is él ez a helyes lelki ismeret, és mitől szűnik meg létezni, vagy sokan mondják majd nincs lelke valakinek, hogy nincs lelki ismerete, és olyan, mintha folyamatosan úgy cselekedne, úgy döntene, mintha egyszerűen nem lenne lelki ismerete, és nincs is lelki ismeret furdalása. Tehát hogyan működik ez a helyes lelki ismeret, vagy mi működteti és mi szünteti meg?
De pont az, amit mondtál, hogy ő úgy dönt, hogy nem hallgat a lelkiismeretére. Tehát a Szentlélek az mindannyiunkban benne van. Tehát, hogy annak a hangját meghallani, ha valaki egyszer hallotta, akkor onnantól kezdve szerintem, ha már ő úgy dönt, hogy nem akarja hallani, onnantól a lelkiismeretére mondja azt, hogy ő elnyomja annak szavát. Tehát, hogy ő akkor tudatosan dönt úgy, hogy a bűnt választja.
És azt hiszem, hogy egy idő után teljesen el lehet a lelkiismeretet hallgattatni, mert hogyha mindig azt mondom, hogy fogd be a szádat, és nem hallgatok rád, egy idő után szépen már eltűnik a lelkiismeret hangja abban az óriási zajban, ugye, ami körülvesz minket, és már nem fogjuk hallani, amit a lelkiismeretünk mond. És ez egy nagy veszély ebben a világban, hogyha valaki folyamatosan elhallgattatja a lelkiismeretét, akkor egy idő után teljesen elcsendesedik a lelki ismerete, mert egyszerűen nem hagyja az ember szóhoz jutni. Hogyan tudjuk ezt feloldani? Hogyha valakinek elhallgat a lelki ismerete, vajon ez hogy lehet mégis utólag feloldani? Mi a módszere annak, hogy valaki, hogyha már eddig elhallgattatta és folyamatosan a lelki ismerete ellen cselekedett, hogy visszataláljon a helyes útra? Van erre lehetőség a mai embernek?
Biztosan van. Tehát én szerintem mindig van, tehát a Jóisten soha senkiről nem mondott le, és szerintem ő soha nem is fog lemondani senkiről, de el kell döntenie. Tehát ezért tennie kell, hogy nyilván a körülötte lévők tehetnek azzal, hogy imádkoznak érte, hogy közben járnak érte, de az, hogy neki el kell tudni dönteni azt, hogy ő már pedig a helyes utat választja. Az, hogy mi a helyes út, az pedig, igen, tehát amit kérdeztél, hogy a lelkiismeretét hogy lehet felilleszteni, úgymond, hívja a Szent Lelket segítségül. Én szerintem így.
Én azt gondolom, hogy a keresztény embernek igen, így lehet, a nem keresztények meg nem tudom. Tehát annak nagyon nehéz dolga van, aki nem hisz, de aki hisz, de az keres, persze, ez így van.
És aki keres, az talál.
Az talál. Oké, okay. De aki hívő, én azt gondolom, az a mindennapos lelkiismeretvizsgálattal tudja. Egyrészt azért, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok hívő ezt nem teszi meg.
Igen, és itt van egy buktató, hogy az előző műsorban beszéltünk arról, talán Timi mondta pont azt, hogy ne gondolja senki azt, hogy egy hívő ember életében nincs kísértés, ugye bűnre való csábítás, és talán ez az egyik ilyen buktató, hogy egy hívő, miután hívő lesz, úgy elbizakodik, és talán ezt is Timi mondta, ugye, hogy a gőg, vagy az önzőség bűne, ugye kialakulhat egy vallásos embernél is, hogy én több vagyok, mint a másik, én jobb vagyok, nekem már nem kell bizonyítani, mert én már megtértem, és hát ez egy óriási nagy veszély, hogyha valaki ugye megtér, jár templomba, mondjuk naponta elimádkozik egy rózsafűzért, vagy egy tized rózsafűzért, vagy egy mi atyánkot, akkor utána azt mondja, hogy nekem már nem kell tennem semmit. És ugye itt van egy óriási buktatója az ördögnek, és a hívő embereket is kifordítja önmagukból, és ezután következik be az a kritika, amit esetleg azok fogalmaznak meg, akik nem járnak templomba, nem vallásosak, vagy vallásosak, de nem járnak templomba, hogy minek menjek oda, amikor ő is ugyanolyan, mint a másik. Minek menjek oda, ha a vallásos emberek is ugyanúgy viselkednek, mint a többiek. Minek menjek oda, ha ő, meg ő, meg ő, meg ő ugyanolyan rossz és ugyanolyan bűnös, mint a másik, vagy mint én, vagy mint ő, vagy mint az, vagy ez. És itt van a kereszténységnek az egyik rejtett buktatója, nem a kereszténységnek, hanem igazából az ördögnek, aki a kereszténységen is akar egy jó nagy sebet ejteni ezzel, hogy sok hívő ember elbizakodottá válik a vallásosságában, mert azt gondolja, hogy ha ő kifizeti az egyházadót, és eljár misére, akkor ő azzal letudta a restanciáját az Isten felé, és nem tesz többet a szükségesnél. És ez egy nagy buktató, hogy nem tesz többet a szükséges. Szükséges az, hogy imádkozzunk, elmenjünk misére, de attól többet, hogy mondjuk naponta leüljön, kinyissa a Bibliát, elolvasson egy bibliai részt, vagy este leüljön, és azt mondja, rászánok minden este negyed órát a lelkemre, és végig gondolom a napomat, végig gondolom a tetteimet, a szavaimat, a viselkedésemet, és kiengesztelődök Istennel, önmagammal, az embertársaimmal. Vagy például az, hogy reggel fölkelek és elolvasom a napi evangéliumot, hogy vajon mi az Isten üzenete mára, vagy egyáltalán napközben, amikor lopom a napot, és tényleg lötyögök jobbra-balra, és úgy el vagyok, vagy sorban állok a boltban, vagy várakozok a villamoson, a buszon, a buszmegállóban, hogy a postán, hogy elmondhatnék közben egy tized rózsafűzért, vagy énekelgethetnék valamilyen szent éneket magamban, vagy dicsőíthetném az Istent, vagy bármit tehetnék, és ehelyett nagyon sokszor elmulasztunk ilyen időket, ilyen lehetőségeket, ilyen üres járatokat, elszalasztunk, ami pedig nagy kegyelmet hozhatna az életünkben. Tehát igenis ott van a bűnnek a lehetősége. És ez a lelki ismeretünket mind-mind sebzi folyamatosan. Az Isten pedig újra és újra gyógyítani akarja a lelki ismeretünket. Folytatja a katekizmus a következőképpen. Az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet hiányossága, vagy bizonyos jóhoz való rossz ragaszkodás. Na és akkor itt megint meg kell állni, mert van ez a furcsa szókapcsolat. A szeretetről beszéltünk, és arról, hogy Szent Pál apostol milyen gyönyörűen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy hiába van olyan hitem, hogy megmozgassa a hegyeket, hiába osztom szét az összes pénzemet, vagyonomat a szegények között, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ugye, tehát a hitnek az igazi mutatója vagy mércéje mindig a szeretet, de utána van ez a következő fogalom, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás, ez is bűn, a jóhoz való rossz ragaszkodás. Mit jelent ez szerintetek, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás? És itt szerintem millió példát tudnánk hozni, de próbáljuk meg ezt egy picit körüljárni néhány percben ezt a gondolatot, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás.
Mondjuk például, nem tudom, hogy erre gondolsz, de eszembe jutott egy család, ahol például megkérték a nagymamát, hogy vigyázzon a gyerekekre. És ő azt mondta, hogy ő nem vigyáz a gyerekekre, csak ő volt az egyetlen lehetőség, mert ő imádkozik. Tehát, hogy nem az állapotbeli kötelessége volt a fontosabb, hanem az imádság, ami így, nem tudom, tehát oké, ragaszkodik a jó, ragaszkodik az imádsághoz, ami jó, de nem biztos, hogy jól, mert hogy neki az állapotbeli kötelessége előbbre való lett volna.
Igen, ez egy jó gondolat. Például ilyen ez, amikor mondjuk jön valaki gyónni, és azt mondja, hogy azért nem tudott vasárnap szentmisére jönni, mert a 89 éves ágyban fekvő, pelenkázott édesanyját ápolja, és gondozza, ezért nem tudott misére jönni, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy amit Ferenc pápa nagyon sokszor hangsúlyoz, hogy az Úr Jézus jelen van az ige asztalán, a Bibliában, jelen van az eukarisztikus oltáron, ugye a szentségekben, és jelen van a szegényekben, a rászorulókban és a betegekben. Tehát tulajdonképpen amikor valaki az állapotbeli kötelességét teljesíti, mint beteg ápoló, aki mondjuk a beteg édesanyját vagy édesapját gondozza, vagy mint egy kisbabás édesanya, aki éppen otthon szoptatja, tisztába teszi, vagy éppen beteg gyermeke mellett víraszt, az az ő Isten dicsérete akkor, az az ő imádsága akkor, mert nem hagyhatja ott azért, mert elmegy misére, és akkor ott hagyja a beteg gyerekét, amíg hazamegy mondjuk egy órán keresztül, hogy szenvedjen a gyerek, mert én elmegyek misére, és ott hagyom. Vagy a lázas beteg mondjuk édesanyját, édesapját, vagy haldokló édesanyját, édesapját, rázárja az ajtót, és otthon hagyja, mert ő elmegy misére. Neki ott és akkor a szent mise, a szolgálat, a Krisztussal való találkozás, az az ő gyermeke, az az ő beteg édesanyja, édesapja, aki éppen ott az ő segítségére szorul, és rajta keresztül a beteg megtapasztalja Isten közelségét, irgalmát és gondoskodását, ugye a gondozó pedig megtapasztalja a betegben az elesettséget, az, hogy ott van a szenvedő Krisztus. És ugye ez egy nagyon fontos, amikor valaki egy beteget ápol vagy gondoz, akkor Krisztust ápolja és gondozza, hiszen ő maga mondja. Ugye az evangéliumban szoktuk olvasni, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, beteg voltam, és ti meglátogattatok. Tehát tulajdonképpen a Krisztussal való találkozás, ugye, ha a szükség és az adott helyzet arra vezet, akkor ez is lehet egy ilyen Krisztussal való találkozás, hogy ilyen módon élem meg a hitem, és persze közben imádkozom, és dicsőítem az Istent, és kérem az ő kegyelmét, és így ez az én imádságom, amikor a prioritás az isteni, amikor az elsőség ugye az Istent illeti meg. Van-e még ilyen példa, tudtak-e még esetleg ilyen példát mondani, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás, ha a bűnöket nézzük?
Nekem még az jött esetleg eszembe, hogy mi van akkor, tehát, hogy az ember mondjuk küzd egy bűne ellen, vagy küzd egy csomó minden ellen, amit az előbb mondtál, a bűnök ellen, de azt gondolja, hogy ő mindenre elég, és nem kéri az Isten kegyelmét. Tehát ragaszkodik a jóhoz, mert le akarja győzni, de ő azt gondolja magában, hogy ő elég, és elkezd egyedül küzdeni, egymaga küzdeni. Pont ez az, amikor nem lesz bennem szeretet, mert nem helyes az imád, nem rossz az imádság, csak nem helyesen, tehát hogy Istent kihagyom abból, ami gyakorlatilag a legfontosabb lenne.
Ez is egy verzió, de mondok egy sokkal egyszerűbb példát, és talán sok mindent megvilágít. Ugye egy családi kapcsolat. Tehát azt mondja valaki, hogy én imádom a nagymamámat. A nagymama az egy jó dolog. az, hogy meglátogatom a nagymamámat, az, hogy ezer szálon kötődök hozzá, az, hogy a szeretet, a jóság szálai összefűznek bennünket, az, hogy a nagymama nagyon jól főz, az, hogy a nagymama ajtaja mindig nyitva van, az, hogy a nagymama mindig megvéd, és az ő szárnyai alatt tényleg menedéket talál az ember, az, hogy a nagymamánál nagyon jó ott lenni, mert a nagymama süteménye a legfinomabb, ez mind jó és mind igaz. De amikor valaki azt mondja, hogy én imádom a nagymamámat, onnantól kezdve gyakorlatilag egy jó dologhoz helytelenül ragaszkodik. Tehát nem a helyén kezeli a dolgot, mert a nagymamáját nem teheti mindenek elé, főleg az Isten elé nem. De van, aki ugye erre hivatkozik. Nem voltam vasárnap templomba, mert meglátogattuk a nagymamámat, mert meghívott minket ebédre, az egész családot. És ezért inkább a nagymamát választottuk, és nem mentünk el szentmisére. Na ez súlyos bűn. Nem az a bűn, hogy a nagymamához elmentek ebédre, mert ez egy gyönyörű szép dolog, a családi asztal, a közös ebéd, az együttét, ez egy csodálatos és felülmúlhatatlan dolog. De az, hogy lecserélem az Istent és a sorrendet megváltoztatom, ez viszont már súlyos bűn. Vagy fordított esetben, amikor a nagymama mondja, hogy imádom az unokámat, hogy én mindent odaadnék és bármit megtennék. És ugye sokszor jönnek a nagymamák is az idősek, hogy nem tudtam szentmisére jönni, mert főzni kellett. Itt volt a család. Ezért nem jöttem misére, mert nekem főzni kellett. Nem jöttem misére, mert most szüreteltem. Nem jöttem misére, mert most éppen más dolgom volt, vagy festettem a lakást. Nem jöttem misére, mert... Tehát amikor a jó dolgokhoz való ragaszkodásunk megfordul. Vagy menjünk egy kicsit a fiatalok világába. Ott van a telefon, az internet, az okostelefon, a technika, ami nagyon jó. Hát nem gondolta volna senki ezelőtt 30-40 évvel, hogy egy ilyen pici készülékbe az egész világot van a kezünkbe, tudás, értékek, rengeteg minden pozitív dolog jön az interneten keresztül, tanulhatunk, láthatunk, megismerhetjük a világot, megismerhetünk olyan dolgokat, amit hát a régiek soha életükben nem is láthattak, és másodpercek töredéke alatt odaérkezik a tenyerünkbe. De amikor ez függőségé válik, amikor már nem tudjuk kezelni, amikor már éjjel-nappal nyomkodjuk a telefont, az internetet, a közösségi oldalakat, amikor éjjel-nappal nyomja valaki, és már füstöd a kezébe a telefon, addig nyomja, akkor egy jó dologhoz való helytelen ragaszkodás alakul ki, és ez bűn, mert fertőzi az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi az időmet, a szabadságomat, a türelmemet, a helyes hozzáállásomat a világhoz, és ezek az igazi bűnök, amikor valami eltorzítja a személyiségünket. És pontosan ezzel folytatja a katekizmus, hogy ezek a bűnök ugye megsebzik az embert, megsebzik az ember természetét, és támadja az emberi szolidaritást. Nagyon fontos mondat, hogy ugye minden ilyen helytelen ragaszkodás gyakorlatilag valamitől megfoszt minket. És azt hiszem, hogy ezt láthatjuk ebben a világban is, hogy meg vagyunk fosztva bizonyos dolgoktól. És most reflektálva az eddigi elhangzott dolgokra, szerintetek mi az, amitől megfosztja a bűn az embert? Tehát nagyon sok minden szétesik, hogy miért, hogy hogyan támadta ezt meg a bűn?
Mert a bűn által meghal a lélek igazából. Tehát, hogy megszűnik élni. Akkora sebb lesz, és akkor a szépen úgy mélyül nem veszük észre, és meghal, kihal belülünk az öröm, a boldogság, hálátlanok leszünk, nem tudunk már semminek örülni, amíg az előbb mondtam, és akkor már az emberi kapcsolatoknak sem, akkor már mindenben a rosszat látjuk. Tehát gyakorlatilag a látásmódunk alakul át, hogyha folyamatosan bűnben élünk.
És szerintem ez most egyébként nagyon jól szemmel követhető, mert egyre több lelki beteg ember van körülöttünk. Fiatalok is, és az én korosztályom is, tehát azért már a középkorúak is jelentős része valamilyen lelki betegségben szenved. És pontosan ezért, mert ugye a lelketlenség meg a szeretetlenség van nagyon sok helyen ennek a hátterében.
És nem csak lelki beteg, hanem éppen valakivel beszélgettem valamelyik nap, hogy testi beteg, és rengeteg fiatal lesz beteg. Hihetetlen sok, tehát ennyi fiatal, tehát rengeteg 40 éves, 30 éves halnak meg, temetjük el folyamatosan a papok is, hát tudjuk ezt, nagyon mennyi fiatalt eltemetünk, és olyan betegségek jelentkeznek fiatal hölgyeknél, férfiaknál, ami eddig mondjuk 60-70 év fölött volt jellemző, most meg 30-40 éveseknél egyre többeknél jelentkeznek olyan komoly betegségek, és annyi haláleset történik, hogy hihetetlen, és ez valószínű, hogy ezzel nagyon-nagyon erős kapcsolatban van a lelki betegség és a testi betegség. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok, hogy van ezzel
összefügg a kettő, mindenképpen összefügg, de hogyha így veszük a gimnazisták között, 16 évesek között gerincsérves három helyen, rengeteg a jó indulatú daganatos beteg gyerekek között, és a hasnyámített a cukorbetegség, nagyon sokszor összefüggésbe hozták a szeretettel, a szeretet hiánnyal ezt a betegséget, sok helyen összefüggésbe, ezek nyilván ebben nem mennék bele, de rengeteg a cukorbeteg gyerek, tehát nagyon, nagyon érdekes.
És akkor térjünk a lényegre, hogy van-e ennek hívő szemmel ellenszere? És most Timihez fordulok egy picit, és ugye az előbb többször elhangzott az, hogy hívő, nem hívő mentalitás, és Timinek ugye van része mindkettőből, hiszen a megtérés előtt egy kicsit talán mondhatom így lehet, hogy helytelen, de így fogalmazok, hogy egy kicsit ugye a világi élet az talán nagyobb teret kapott az életedben, a hit az valahol összezsugorodott egy picit az érdeklődésedben, de viszont ott volt a keresés, ugye említetted ezt a keresés szót, hogy aki nem hívő is, kereshet. Utána az életed megváltozott, vett egy nagy fordulatot, ugye azzal, hogy megkeresztelkedtél, megbérmálkoztál, első áldoztál, és azóta a családi életedet is úgy éled, hogy gyakorlatilag az egész családot kvázi, ugye templomba járó vallásos, és ez egy nagy fordulat azért. Az előző életedhez képest, ahol igazából még csak a keresés fázisában voltál. Mi a különbség az akkori látásmódod és a mostani látásmódod között?
Hát óriási. Nyilván miért kerestem? Azért kerestem, mert ugye a jó Istent kerestem, ezt nyilván most már tudom, de biztosan, hogy én is hiánybeteg voltam, amiről Kriszta beszélt. Tehát azért a szeretetet én is kerestem. És mindig is tudtam, hogy ennél több van. Tehát több vár engem. Valami plusz. Tehát nem érzésre mondom a pluszt, vagy érzéki örömökre, hanem maga az, hogy ennél sokkal több van a világban, ami várhat rám. És hála Istennek megtaláltam ezt, és ezért végtelenül hálás vagyok tényleg a családomnak, aki mögöttem, mellettem álltak, mert volt, akivel együtt mentem végig ezen az úton, és hát kitárult a világ, amiről Kriszta is beszélt. Tehát, hogy nagyon sok minden úgy a helyére került. Tehát, ami úgy olyan furcsa volt, hogy elfogadom azt, hogy a Jóisten valamiért ő ezt így döntött. Nyilván az a részét, amit én meg tudok tenni a saját erőmből, azt én megteszem, nyilván az ő segítségével, de a miértekre már nem fordítok annyi időt, mint korábban. Korábban inkább ez volt a keresés fázisában, a miértekre is szerettem volna választ kapni, most ma már ez nem.
És zárásként egy utolsó kérdést teszek fel, nem csak nektek, hanem a hallgatóknak is, hogy szerintetek az emberek többsége ilyen kereső, vagy már átment passzív stílusba? Tehát vannak emberek ma is, akik keresik ezt a többet?
Én azt gondolom, hogy az Isten utáni vágy az bennünk van folyamatosan. Tehát, hogy igenis el lehet altatni, azt lehet mondani, hogy hú, hát nem megtaláltam, amit keresek, ugye mondjuk a kápszerben, a szexualitáson, vagy bármi más bűnben, akár az interneten, hogy ugye a hamis én képek, stb. De azt gondolom, hogy mindenki keres, minden ember keres, mert ez életünk végéig ott van, az Isten utáni vágy.
Ez egy jó végszó volt. Én remélem, hogy akik hallgatják ezt a műsort, akár Timinek, akár Krisztának itt a buzdítására és tanúságtételére, hiszen ez az volt, kedvet kapnak ahhoz, hogy megtérjenek. Legyen az hívő ember, vagy legyen kereső. Merjünk bemenni a templomba és kérni az Istentől a megtérés kegyelmét. Keressük, mert az Isten ott van, jelen van, és többet akar adni, jobbat akar adni, a legtöbbet akarja adni, és olyan ajándékokat és kegyelmeket tartogat számunkra, legyünk hívő vagy nem hívő emberek, hogyha keressük őt, akkor az Isten az életünket megtölti az ő jelenlétével, szeretetével, és megértjük mindazt, amiről szó volt. A jó Isten áldását kívánjuk mindenki életére, további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!